élet a gyerekotthonokban. Erről beszélgetünk annak apropóján, hogy jelentősen megnőtt a szökések száma a gyerekotthonokból. Sokan tűnnek el engedély nélkül. Hogy mit jelent ez a szökés valójában? Valóságos menekülést, vagy a bátorság próbáját? Hogy mihez kezd az a gyerek, aki elszökik? Mi vár rá? És mi vár rá akkor, hogyha visszakerül a gyerek otthonba? Erről mind szó lesz tehát a következő percekben. Arról is beszélgetünk majd, hogy milyen körülmények között élnek ma a gyerek otthonokban azok, akik sokszor kiskoruk óta ott kelnek és ott fekszenek. A vendég Kothánc János, az Ágota Alapítvány vezetője, ő is gyerek otthonban nevelkedett.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Röviden hagyj mutassam be önt a hallgatóknak. Ja, azt mondtam már a felvezetőben, hogy ön is gyerek otthonban nevelkedett, 3 hónapos korában került állami gondozásba, előbb az állami csecsemő gyerek otthon, aztán a Kecskeméten a Farkas Villa néven közismert állami árvaház lakója volt 6 éves koráig, aztán patronáló szülők vették magukhoz, aztán 8 évesen újra egy árvaházban találta magát. Mi annak apropóján beszélgetünk most az életről a gyerek otthonokban, hogy egyre több a szökés. Ez, hogy egyre több a szökés, ezt számszerűsíteni lehet az utóbbi évekre, tehát összehasonlítjuk mondjuk az elmúlt 2 évtized adatait, akkor ténylegesen megugrott ez a szám?
Hát nyilván ehhez a legjobb lapot a rendőrségi statisztikák, hiszen ugye a körözési kiadások folytán ezek azért statisztikailag adminisztrálva vannak, de az nagyon fontos, hogy nem tendenciózusabb napjaink szökésének a gyakorisága, mint az elmúlt évtizedek bármelyike során, tehát ebben nem beszélhetünk arról, hogy ez ennyivel lenne több. Itt inkább annak a körülményeit érdemes firtatni, hogy milyen stratégiák azok, amelyek az újra a velük való, a gyermekekkel való újra tudatosítás, a velük való foglalkozás újra tudatosítása folytán újra átgondolandóak. Tehát, hogy mi az oka ezeknek a szökéseknek, és ezekre milyen releváns válaszokat kínál a szakma, a szakellátás.
Akkor, amikor a gyerek otthonban nevelkedett, akkor hogy nézett ki egy szökés? Önnek például eszébe jutott-e bármikor, hogy elhagyja a gyerek otthont?
Hát nekem annyira, hogy én szöktem is, tehát. És nyilván a mi időnkben azért egy nem árvaháznak, hanem ugye nevelő otthonnak hívták ezt. Mi volt, hogy egy konfliktus helyzetet követően döntöttünk úgy, hogy dobbantunk, volt, aki kalandvágyból ment, és hát az esetek legtöbbében ugye szépen visszahozták a rendőrbácsik a sorstársaimat egyszer-kétszer velem együtt.
De milyen olyan konfliktus helyzetek voltak ezek, ami miatt például ön elszökött?
Tehát itt alapvetően a régmúlt időknek, ugye ez a 70-es, 80-as évek, tehát még az államszocialista berendezkedésnek az idejére datálódik, mások voltak a körülmények. Tehát akkoriban a kollektív nevelésnek akár a csoportos büntetések, akár a testi fenyítéseknek a kérdésköre a 70-es, 80-as években ezek elfogadott eszközök voltak. Nem is annyira inkább így a nevelés kategóriája, hanem így ma már így pedagógusként azt mondanám, hogy inkább az idomítás kategóriájának megfelelő eljárásmódok voltak ezek. Napjainkban egészen mások már a körülmények, tehát egészen más napokat élünk. Itt már más okokat kell keresni a szökések.
Tehát nincs testi fenyítés, és nincs semmiféle agresszió, erőszak a gyerek otthonokban?
Tehát egészen biztos, hogy 25 500 ma a gyermekvédelmi gondoskodásban, így a szakellátásban élő gyermekek között kétségtelenül itt-ottam ott fellelhető ez. Ennek kőkemény jogszabályi szankciója van, gyakorlatilag az elbocsátás. Tehát sem a jogszabályi kritériumok mentén nem fordulhat elő ilyen, de ha a valóság részét is nézik ennek a történetnek, akkor nyilvánvaló, hogy előfordulhatnak ilyen esetek. Ez azonban, még egyszer mondom, nem indokolja a szökéseket zömében, és messze nem tendenciózusabb az emiatti szökéseknek a gyakorisága, mint a korábbiakban.
Nyilvánvalóan sokféle oka van annak, hogy miért szökik meg egy gyerek otthonból. Mit szimbolizál ez a szökés? Ez egy igazi menekülés valami elől, vagy a konfliktusoknak a kezelni nem tudása elől való szökés a szószoros értelmében, vagy pedig mondjuk lehet, hogy a bátorság próbája. Tehát, hogy én ezt meg tudom csinálni, én ezt megmerem mutatni a nevelőimnek is, meg a társaimnak is, anélkül, hogy tudnám, hogy mi vár rám.
Én azt gondolom, hogy nem fér bele fél órába ezt firtatni, ez egy külön kurzustárgya lehetne.
Az kétségtelen, hát azért próbáljuk meg.
Természetesen. Az kétségtelen, hogy egyrészt a gyermek menekül. Főleg általában a szökések a késői bekerülők esetében a jellemzőbbek. Az Ágota Országos Reprezentatív Kutatás egyértelműen megmutatta azokat a gyakorisági alapeloszlásokat, amelyekben megtapasztalható, hogy a késői bekerülők inkább élet kedvtelenebbek, inkább hajlamosak a depresszióra, adott esetben az öngyilkossági gondolatok, vagy az élet értelmébe vetett bizalom is inkább meginok náluk. Ez érthető, hiszen a serdülőkor eleve a saját énidentitásunknak a megerősödése, megtapasztalása, vagy ennek a negatív krízismeneteleként ugye a szerep diffúzió, tehát ahol felborul velünk még inkább a világ, attól függetlenül a serdülők vagyunk. Az ilyen késeibe kerülő gyermekek és fiatalok a szakellátásban hajlamosabbak szökni, menekülnek a körülményeik elől. Hát gondoljuk csak végig, amikor egy halmozottan túlterhelt gyermek hirtelen konfrontálódik a saját maga valóságával, azzal találja szemben magát, hogy tehetetlen mindazzal a körülménnyel szemben, ami őt körülveszi, szakadási amelyek, traumák, mérhetetlen komoly, nehéz életesemények zajlanak benne és körülötte. Hát persze, hogy kifut a világból, persze, hogy elmenekül, vesző, de azt is hozzá kell tenni a szakembernek ma Magyarországon, hogy az a gyerek szökik el egy gyermek és lakásotthonból, aki nem érzi az otthonra találást, aki nem érzi a valahova való tartozás érzetet, az a gyerek menekül, az az ember menekül, mindenhonnan, minden körülmények között, aki
és
nem érzi otthon.
Kizárólag azokon múlik, akik őt körülveszik, tehát hogy nincsenek társas kapcsolatai, vagy nincs egy olyan nevelő, aki példaképp válhatott, vagy válhatott volna, vagy kellene, hogy váljon?
Nem akarom elbagatelizálni ezt a kérdést, de az a régi közhely az azért mégiscsak megállja a helyét, hogy teljesen mindegy, hogy hol vagyok, az a lényeg, hogy kikkel vagyok ott, ahol létezem. Én azt gondolom, hogy ezeknél a gyermekeknél sem mindegy, sőt, a legfőbb meghatározó, hogy vannak-e referencia személyek, vannak-e kapaszkodók, vannak-e olyan személyiségek, akikbe belemarkolhat a csemete. Ezek a kollégák, ezek a pedagógus kollégák, akik egy-egy gyermek otthonban dolgoznak, az ő egész személyiségük olyan, mint egy bőrön meg a füle, ez egy kedvenc ilyen didaktikus hasonlatom, mert a csemete bármilyen szép tartalma is legyen annak a bőrönnek, tehát a kollega személyiségének, kapaszkodhat bele, de ha nincsen rajta fül, amiben bele lehet markolni igazán, és el lehet azt hordani magával, ami útravalóként jelenhet meg az ő életében, a hétköznapjaiban, akkor ez egy teljesen sikertelen próbálkozás. Nagyon fontos a kollégáknak a személyiségfejlesztés.
Egy pedagógusra, egy nevelőre hány gyerek jut átlagosan egy magyarországi gyerek otthonban?
Lakásotthonokról beszélünk, 5 szakmai létszámot nevesít minimál szinten a GVT, ugye a gyermekvédelmi törvény, ebből egy pedagógus, aztán természetesen van fejlesztő pedagógus is általában a gyermekotthonra nézve, illetve a gyermekfelügyelők kell, hogy ott legyenek. De a gyermekfelügyelő illetékessége és felelőssége sem kisebb, mint magáé a pedagógusé, és a gyermekvédelem az nem egyfajta távoli létező ebben a környezetben, hanem maga az az ember a gyermekvédelem, aki közvetlenül foglalkozik a gyermekkel.
Tehát 5 vannak az otthonban.
Öten kell, hogy legyenek, illetve általában egy lakásotthonban 12 csemete, 5 szakmai státusz minimum, ami önmagában véve nagyon kevés. Tehát nyilván a személyre szabottabb törődésnek a palettáján ez egy magasabb létszám kellene, hogy legyen. Pontosan azért, hogy intenzívebb legyen ez a személyes kapcsolat, hogy a gyerek inkább kapaszkodó felületet találjon a kollega személyiségéhez.
A saját tapasztalataira vagyok kíváncsi, hogy annak idején, amikor ön nevelkedett a gyerek otthonban, akkor kire nézett fel? Tehát milyennek kellett lenni annak a nevelőnek, annak a pedagógusnak, aki ennek megadta azt a kapaszkodót, aki miatt, vagy ami miatt későbbiekben már nem forgatta a fejében azt, hogy elszökik.
Hát az én történetem az elég ilyen kavalkád, mert hogy ugye én alapvetően egy ilyen nagyon rossz csont kölök voltam, tehát úgy is mondhatnám, hogy ilyen balhés kisrác, és engem dr. Foltán József, egy dolgozó nevelő fogott meg azzal, hogy egyszer csak egy ilyen tömegbunyóból kirántott, és azt mondta, hogy Janikám, talán inkább olvassál, és ne balhézzel, és akkor elkezdtem olvasni, és hát ma már nem olvasok, mert időm nincs rá, de megadott egy olyan becsvágyat, egy olyan ambíciót, aminek így a későbbiek során hát a magam kis élet struktúrálódása folytán így megfelelni tudtam, és hát akkor így tanultam.
Egyfajta apa mintát nyújtott önnek?
Mindenképp, és hát apa mintákra is van szüksége a csemetéinknek, tehát apa mintákra és anya mintákra, tehát mindenképp biztonságra. Tehát az a fajta tanult tehetetlenség, ami jellemzi ezeket a gyermekeket, a sorstársaimat, a csemetéinket, ez a tanult tehetetlenség sokban abban gyökeredzik, hogy nincsen senki, aki mérföldkő a gyermek életében ahhoz, hogy megtanuljon megküzdeni a nehézségeivel. A megküzdési stratégiáik azok, amelyek csődöt mondanak nagyon sok esetben. Ez, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ma Magyarországon minden állami gondozott gyerek szökik. Ez nem igaz, ez vicc. Egy minimális százaléka, ami nyilván jelentős és feltűnő, és hát ha csak egyetlen gyerek nem talál otthont az otthon nyújtó ellátásban, akkor az már a rendszer tragédiája, az már a mi tünetünk, az egész társadalom tünete, szégyene. De az kétségtelen, hogy ilyen kapaszkodókra, személyiségekre szüksége van a gyereknek, és ez az, az, ami egyben egy megoldási alternatívája is lehet annak, ha a gyermek kapaszkodik, ezért nem szökik.
De gyerekek egy része előkerül, megszökik, aztán valahogyan visszajut az otthonba. De azért, hogyha most egy pillanatra belegondolunk annak a gyereknek a helyzetébe, aki ezt is vállalja, hogy megszökik egy otthonból, tehát egy látszólagos vagy egy idézőjelbe tett biztonság helyett választja a teljes bizonytalanságot, és azt sem tudja, hogy mi vár rá, mert kint nincs kapaszkodó, nem várja kint sehol senki.
Ezzel vitatkoznék. A gyermek egy vágyott, egy illuzórikus biztonságért szökik, nem a semmiért. Tehát a csemetéink azok nem butábbak, mint mi magunk. Sőt, néha überelnek minket. Sokszor lehetne tanulni az ilyen gyerekektől egyébként. Ezek a gyerekek a kapcsolattartásaikba, az egyébként sokszor sok esetben szabályozott kapcsolattartásaikba menekülnek. Én esetek tucatjait, ugye most a Szeged-Csanádi Egyházmegyével szimbiotikus szakmai együttműködésben az egyházmegye, mint fenntartó, a működtetőin, tehát a Názáret, ugye a Komárom-Esztergom megyei gyermekvédelmi szakellátási rendszer és a Csongrád és Bács-Kiskun megyei szakellátási rendszerekben közel 4000 gyermekről gondoskodik. Mi azt látjuk a működtetett gyermekotthonainkban, és azt látjuk a csemetéink közt is, hogy sokszor az egyébként intézménytől pár kilométerrel arrébb lévő hozzátartozóhoz dobbantanak a gyerekek. És ilyenkor nem az a megoldás, szerintem, hogyha rögtön rendőrt hívunk és körözést adunk ki, hanem ha mi magunk emeljük fel a fenekünket és megyünk el a csemetéért, és adott esetben átbeszélgetjük vele azt, hogy hogyan lehetne ezt újra gondolni, a kapcsolattartásnak a módját, mikéntjét. Hogy ezek a ragaszkodások, ezek nem morális kérdések, a gyerek nem tartozik felelősséggel az érzéseiért, a gyereknek az a dolga, hogy ragaszkodjon.
Az a gyerek, aki visszakerül az otthonba egy ilyen szökés után, megnyugszik, elfogadják utána a társai? Mi vár rá bent azok után, hogy visszament?
Ideális esetben egy kollega úgy fogadja az engedély nélküli eltávozásból visszaérkező csemetét, hogy megkérdezi tőle, még egyszer mondom, ideális esetben, hogy mi történt, miért csináltad, nem szakhatósági feljegyzést készít, vagy készített, vagy készít elő ezzel kapcsolatban, nem azt firtatja, hogy fogyasztott szert, vagy bármi egyebet, hanem megkérdezi, hogy mi van veled, hogy mi újság, hogy ettél-e egyáltalán, hogy nem vagy-e éhes. Amikor a csemete azt tapasztalja meg, hogy törődnek vele, hogy gondoskodnak róla, hogy mindannak ellenére, hogy ő rossz volt adott esetben, és ezt most idézőjelbe tenném, mert attól még nem rossz a gyerek, mert szök. De ha azt megtapasztalja a csemetém, hogy az érdemeimtől függetlenül elfogadható vagyok, szerethető vagyok, hogy a teljesítményemtől, vagy a butaságaimtól, a rossz döntéseimtől függetlenül valaki hazavár, valaki elfogad, akkor az a gyerek nem szökik, de legalábbis lenevelhető, leszocializálható erről, és nevelhető, alakítható, terapeutikus alapon nyugvó neveléssel, kétségtelenül, ez nagyon fontos hozzátennem, maradható, tehát ott marasztalható a gyermek. Rossz esetben viszont sajnos azt csinálja a kollégát, és hát ezt sokszor látjuk sok megyében, hiszen közel 200 gyermekotthon támogat az Ágota Alapítvány mind a 19 megyében, tehát gyakran találjuk szembe azzal magunkat, hogy a kollega nem képes a csemetét megtartani, megfogni. Egy a féle felügyeleti típusú, attitűdű, szolgáltatói jellegű hozzáállást tanúsít, és hát ez abszolút intézmény jellegű, és ez emberidegen, ez gyermekidegen a gyermek számára.
Amikor elszökik egy gyerek a gyerekotthonból, és megkeresi a hozzátartozót, ugye az egyetlen ember, akivel van bármiféle kapcsolata, akkor ilyenkor mi a tapasztalat, hogy ez a bizonyos hozzátartozó partnere a gyerek otthonnak, abban, hogy utána az a gyerek visszakerüljön?
Az esetek jelentős hányadában igen. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy amikor ez nem így van, akkor maga a szülő sincs azon a színvonalon, vagy a hozzátartozó sincs azon a színvonalon, hogy felméri a gyerek valós érdekeit. Nagyon sokszor azért emeltet neki a gyermekek a családból, ugye a bekerülési okok azok milliófélék lehetnek, de többek közt az is egy ok, amikor maga a hozzátartozó vagy a gondoskodó fél veszélyezteti a gyermeket. Millió egyféle fajta módon, ezt most nem ragoznám. Abban az esetben, ahol ez a veszélyeztetettség tényszerű, és a gyámhatóság azért nyúl már bele a történetbe, és az alapellátás, ahol már kudarcot mond értelemszerűen, és kerül be szakellátásba a gyerek, még ha ideje későn is, azt kell mondjam, nagyon sokszor látunk olyan szülőket, ahol ugyanazt a magatartást tanúsítja a nála engedély nélkül eltávozásban lévő gyermekkel kapcsolatban a hozzátartozó, mint amiért egyébként bekerült a csemete.
Arról már beszéltünk, hogy mi állhat a hátterében annak, hogy egy gyerek úgy dönt, legfőképpen, hogy a tinédzserekre jellemző, ez aminek később kerül be valaki egy gyerek otthonban, annál nagyobb a valószínűsége, hogy elszökik, hogy mi állhat a háttérben, hogy mennyire erőfitoktatás ez, hogy mennyire valóságos menekülés. Milyen jövőképet kínál az állam? Ezekben a gyerekotthonokban, akik nevelkednek, és nem forgatják a fejükben a szökés gondolatát, és kikerülnek az otthonból, akkor mi vár rájuk? Mit tudnak garantálni nekik?
Én azt gondolom, hogy az állam részéről egyre inkább felkaroltabbak az olyan programok, projektek, amelyek a kollégák személyiségét teszik tehetik még alkalmasabbá erre a komoly hivatást igénylő pályára. Ugye épp az imént a kollega, aki beszélt a tápélyi gyermekotthonból, annak az a gyermekotthon is már hozzánk tartozik, illetve mi nyitottuk meg, és egy olyan ember nevét viseli, dr. Foltay József nevét, aki maga is 40 évig ilyen gyerekekkel foglalkozott. Tehát ilyen embereknek a csiszolása, a szakmai szocializációja az, amit egyre komolyabban támogat az állam. Tehát az állam ezt felismerte. A másik, ami nagyon fontos, hogy egy sor olyan kezdeményezés indult el, ami reményt, ami jövőképet mutat a csemete számára. Az egyik ilyen fontos jövőképformáló szempont az, hogy milyen egzisztenciális biztonság valószínűsíthető annak a gyermeknek, aki egyébként nagyon kevés kondícióval indulhat neki az életnek. Ugye itt van a lakásprogram, ahol több ezer lakást próbálnak majd az utógondozói státuszból kikerült, és egészen 30. életévéig tartó intervallumra nyújtani a gyermekeknek, illetve a fiatal felnőtteknek. Ez egy mérföldkő. Ha meggondoljuk azt, hogy pár évvel ezelőtt még egy saláta törvényben az utógondozásnak az életkorát is levették 21 évre, illetve szinte ellehetetlenítették a fiatalokat, akkor azt talán elgondolkodtató, hogy mennyivel külön most ez az intézkedés sorozat, ami valóban pártfogásba veszi azt a gyermeket, aki a jövőjét elkezdheti. A jövő nélküli gyermek az elveszik. Tehát ezért fontos jövőt adni a gyereknek, mert ez képvisel reményt, ez ad reményt a csemetének. Most ebben hihetetlen sok intézkedés sorozat indult el. Tehát az állam jövőt próbál adni, ez nagyon fontos. A másik a családbefogadások felülete, hogy inkább a családbefogadás az, ami preferált, inkább a nevelőszülői hálózatok, a nevelőszülői gondoskodás területe, és kevésbé az intézményes felület az, ami előtérbe kerül. Tehát a prioritás végre valóban a családon van. A családias nevelés,
a lakásokon is. Van elég fogadókészség egyébként a családok részéről?
Abszolút, abszolút
van. Bátran mennek a gyerekek is.
Így van. Abszolút van, és ez egy abszolút korrekt egymásra találás, akár a fogadó, akár a fogadásra vágyó fél, tehát a gyermek közt. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezt a családias nevelést, hiszen maga a GVT, a régi kollégiumrendszerű struktúrákat a lakásotthonokra, a családotthonok esetében a család analógiájához legközelebbi állapotra igyekezett struktúrálni. Hát ezt láthatjuk végig a 90-es éveknek a második felében. Ugye a régi tömegintézmények kiváltása és a többi, és a többi. Ami nagyon fontos, hogy itt is a családiasabb nevelési alapok kerülnek elő, de az is nélkülözhetetlen szempont, hogy ezeknél a gyermekeknél nem lehet tudatos gyógyítás, tudatos terapeutikus magatartás nélkül segíteni a gyermeket. Mi mindig azt szoktuk mondani, van a szenzitív pedagógikoterápiás rendszerünk, ez a CASPEM, ez egy érzékenyítő pedagógiai rendszer, ezt ma már akreditált formában képezik az ország több pontján. Mi mindig azt szoktuk mondani ebben, hogy először gyógyítani, majd gyógyítva nevelni és nevelni. Ha az állam és a kormányzat ehhez hozzátesz, akkor az mindenképp a gyermekek ügyét támogatja, és hozzátesz nem keveset időt, energiát, központi költségvetést, forrást, és ami szintén egy említésre méltó szempont, az az, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége az engedély nélküli eltávozásokban például, vagy sokszor ezt indukálja az is, hogy a gyermekek a különböző iskolán kívüli felületeken a designer drogokhoz való hozzájutásban iszonyatosan sokat sérülnek. És hát ebben is, ha megnézzük az utóbbi idők tendenciáit, messze kisebb a felület, megnézhetjük azt is, hogy a szökések száma az a korábbi évekhez képest nő vagy csökken, ez egyértelmű, és azt is megnézhetjük, hogy az a kormányzati magatartás, ami pontosan a jövőre koncentrál, és azt mondja a gyermeknek, hogy a kikerülésedet követő nem az utcára kerülsz, nem a humán szolgáltatás valamilyen perifériájára.
Hány éves korukban kerülnek ki az utcára egyébként jellemzően?
Nem mondanám azt, hogy jellemzően, azt mondanám, hogy még mindig túl sok gyermek kerül ki az utcára, de már fele annyira nem sok gyermek, mint mondjuk az elmúlt 10-15 évben. Tehát egyre nagyobb a kapaszkodó felület, és a jelenlegi kormányzati akarat egyértelműen táplálja annak a lehetőségét, hogy konkrét fedél kerüljön a gyermek fölé.
Ezek, de hány évesen? Azt kérdeztem.
Hát 18 év után persze, hiszen a felnőtt korral ugye ez bekövetkezik az utógondozás lehetősége.
Minden gyerek alkalmas egyébként arra, hogy egy nevelő otthon vagy családhoz kerüljön? Térjünk vissza egy kicsit a saját tapasztalataira. Ugyanezért elég sok ideig, tehát évtizedeken át majdnem gyerek otthonban nevelkedett. Ha visszatud erre gondolni, akkor ön vágyott arra a váltásra, hogy kikerüljön a társai, a sorstársai közül, kikerüljön a nagyon nehezen megszerzett példaképek közül egy idegen közegben, félig meddig idegen közegben?
Hát nézze, most azt a kérdést feltenni egy magamfajta embernek, hogy minden gyerek alkalmas-e arra, hogy családba kerüljön, tehát nem is tudom, hogy létezik-e olyan gyermek a Föld nevű bolygón, aki már csak így a létét tekintve ne lenne alkalmas arra, hogy egy anya vagy egy apa gondoskodjon róla. Hát na, hát persze, hát a Jóisten nem teremtse lejtett, tehát minden gyerek alkalmas arra, hogy anyukája legyen, sőt, minden gyereknek van anyukája, az más kérdés, hogy az adott anyuka az miként gondolkodik a gyerekéről való gondoskodásról. De az kétségtelen, hogy hát nyilván ön azért teszi fel ezt a kérdést, mert ugye nem könnyű ki.
Hát egyik egy családból kikerül egy másik pontosan, családba. Egészen konkrétan így is feltehető a kérdés.
Igen,
egy nagyon nehezen megszerzett családi közegből átkerülni egy másikba.
Világos, de mi történik másképp egy olyan lakás otthonban, ahol családias nevelés zajlik? Hát ugyanez. Tehát persze. Egyértelmű igen a válaszom, hiszen a gyerek törődés igénye, az ugyanolyan, mint amikor egy növényt öntözünk a napfény felé fordítva. Tehát arról gondoskodni kell, öntözni kell, és hát nem száradhat el az a virág. Hát ugyanígy van a gyerekekkel. A személyre szabottabb törődésnek az abszolútuma, az maga az anya, maga az anya szerep, az maga az apa a szerep. Tehát a család szerep, ráadásul a generációs minták is nagyon fontosak, mert egészséges esetben egy családban szocializálódó fiatal megtapasztalja a kortárs mintát a testvéreken keresztül, első felmenős generációt, a apuka, anyuka mintát, és hát ugye a nagyszülők is egy generációs mintát képviselnek a számára. Hát ha valami ideális helyzetet kínál a gyermeknek, az maga a család. Ezért preferálom magam is a nevelőszülői gondoskodást.
Az Ágota Alapítvány vezetőjét, Kotthenc Jánost hallottuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk.